1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azért is örülök, hogy a Bartók Rádióban dolgozhattam, mert így végre nem keverem össze Bartók és Kodály keresztnevét. Mindkettő Robi.
Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntelek titeket. Itt van velem szemben mai vendégem Bősze Ádám, zenetörténész, a Bősze Zenei Antikvárium megálmodója és tulajdonosa, de mostanában talán zenei stand-upok, illetve egyéb zenei ismeretterjesztő előadások kapcsán lehet vele találkozni szert az országban. Szia Ádám, hogy vagy?
Tökre örültem, hogy ide jövök, és ebben most semmi klisé dolgot ne vegyél.
Hiszen nincs benne közhely?
De közhely lehet, de hogy ez, hogy tökre örülök, ezt ugye bárhova el lehet helyezni ezt a mondatot, de mai napom egy ilyen elég sűrűn telerakott nap, és tudtam, hogy itt most hosszú időt fogok veled tölteni úgy, hogy legálisan ki lehet kapcsolva a telefonom, és nem kell mással foglalkozzak, csak arra kell koncentráljak, hogy te mit kérdezel, és én mit válaszolok.
Szeretnek még a hallgatók?
Hát a hallgatók lehet, hogy szeretnek, lehet, hogy nem szeretnek, de a hallgatók nem nagyon hallanak. Tehát most ezen a hullámhosszon sokkal többen hallanak, mint mondjuk a Bartók Rádió hallgattak valaha. Már értem ez alatt azt, hogy most egyáltalán nem hallanak a Bartók Rádióban, és nem
tudom. Nem arra utalsz, hogy a Bartók Rádiót kevesebben szokták hallgatni, mint mondjuk általában?
Ezt én nem tudom, tehát hallgatottsági számok nincsenek a fejemben, nem erre akartam.
Ezt majd kivágjuk persze. Csak lazán. Szóval
nem tudom, hogy a hallgatók szeretnek-e, vagy nem találkoznak most velem.
Hát igen, nagyon szerettek egyébként a hallgatók, mert szerintem új szint vittél a klasszikus zenei konferálásban, műsorvezetésbe. Van egy pici badass feeling veled kapcsolatban, tehát ez a kikacsintós érzés, ez mindig ott van, szerintem. Komolyak vagyunk, de azért kellően lazák is. Legalábbis nekem ez jut róla eszembe.
Ez tök jó, nagyon hízelgő, én nem nagyon hallgattam, tehát rendszeresen egyáltalán nem hallgattam Bartók Rádiót azelőtt, mielőtt oda kerültem volna. Tehát nem tudom, hogy mi volt, vagy mi volt az elképzelése, hogy a Bartók Rádió, mint ilyen műsorvezetést meghatározó, komoly zenei műsorvezetést meghatározó csatorna futott előtte. Én jöttem, emlékszem, volt egy eset, az nagyon furcsa volt, hogy amikor bekerültem a Bartók Rádióba, nagyon meg akartam felelni, és a szerkesztők, akiket mellénk osztottak, három szerkesztő volt, a három szerkesztő nagyjából háromféle dolgot képviselt. Az egyik az, hogy legyek laza, a másik az, hogy legyél laza, de legyél inkább komoly, a harmadik szerkesztőt nagyjából nem érdekelte, hogy mi történik. És én ettől egy ilyen konfúzus voltam.
Konfuciánus?
Az majdnem. És a hallgatóktól is jött ez, hogy húzzon haza, hogy végre valami új szín, meg hogy inkább játszanak zenét, ne dumáljon senki.
De ez végigkísérte a pályafutásodat, nem? Nagyjából igen. Tehát a mai napig vannak ilyen hangok.
Igen. De ami számomra meglepő volt, hogy éppen mentem el munkából, és a Suh Györggyel, a rádió akkori elnökével összefutottam a pagoda előtt, és ő megállított, és megkérdezte, hogy na, milyen az élet a Bartók Rádióban. Tudta, hogy én voltam az egyik, akit fölvettek. És én elmondtam neki ezt a problémát. És akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy igazából merre kell menni. De mondom, lesz egy értekezlet, és akkor éppen erről lesz szó. És akkor a Suh azt mondta, hogy igen, mikor lesz ez az értekezlet? Mondom, hétfőn. És a Suh eljött az értekezletre, és amint nagyon meg voltam döbbenve, a rádió elnöke egy Bartók Rádiós értekezletre nem nagyon szokott járni. És szóba került ez a műsorvezetés, és azt mondta, hogy hagyjátok az Ádámot, hadd csinálja azt, amit akar. Ha rossz, én leszek az első, aki kirúgom. Aztán még ott ült egy-két percig, és elment. És hát mondjuk ez, hogy majd én leszek az első, aki kirúgom, ez azért úgy mellbevágó volt, de onnantól kezdve hagytak egész végig, hogy azt csináljam, amit akarok. És én igazából csak magam akartam lenni. Az elején legfeljebb annyi volt, hogy arra gondoltam, hogy nem kell megfelelni mindenkinek. Tehát, hogy ezt felejtsem el. Ez egy ilyen személyiségfejlődési állomás is volt. Uh-huh. És azt hiszem, hogy éppen egy ilyen negatív hallgatói üzenet hozta meg. Utána évekkel később, amikor már láttam azt, hogy...
Bocs, mi volt az az üzenet a hallgatótól? Rosszul mondtál valami évszámot.
Igen, de nem emlékszem konkrétan az üzenetre, de frappánsan fogalmazta meg azt, hogy béna vagyok. És azt beolvastam az adásba, és...
Ez mint, egy művelt közeg.
Ja, igen.
Finoman küld el minket a fenébe.
Igen. Szóval, mint hogyha átkapcsoltak volna egy kapcsolót, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy ez pont nem érdekel innentől, hogy ki mit mond. Megpróbálom azt csinálni, amit én gondolok. De az, hogy ezen tudatosan dolgoztam volna, egy idő után már igen. Tehát uh-huh. azon, hogy kitaláljak dolgokat, amelyek így nem tudom, hozzám tartoznak, mit tudom én, egy külön beköszönést, vagy az, hogy Wagnerre kicsit, hogy mondjam, kicsit kevésbé, mint kevésbé szimpatikus emberre gondolok, és ezt meg is fogalmazom.
És ezzel meg is értettel a grálőrzőket.
Há, abszolút, ugye? Abszolút, igen. Meg, hogy kiválasztottam egy énekesnőt, Patricia Petitbont, akiért így oda voltam. Ezek már ugyan volt valósága.
A vörös énekesnő,
azaz,
ugye?
Igen. Szóval, ő egyébként egész csinos volt.
Erre utaltam.
Most
de
már, hát, most már, jó, azt
hagyom. Nem beszéltünk erről abszolút, ha rajtam múlik, minden benne van az.
Szóval igen, szóval jöttek már ilyen kis gegek, amikkel foglalkoztam, ami eszembe jutott, és akkor azt használtam, igen.
A humor ezután jött be az életedbe? Tehát
ez meg egy szemét kérdés, nem.
De miért szemét kérdés?
Vicces voltam előtte is.
De nem arra gondoltam, hogy nem voltál vicces, hanem arra, hogy a médiában hozott éned mikor szedte magára a humort, mikor prezentáltad magad úgy, mint egy ilyen vicces csávó, aki komoly is, de azért basszus, ez mégiscsak egy könnyen tálalandó műfaj is lehet akár.
Ez Kaposfest. Most már értem, hogy mire gondolsz. Az, hogy ez is egy ilyen attribútum legyen a nevem mellett, az Kaposfestnek köszönhető. Én nem tudom, te mikor voltál először ezen a kamarazenei fesztiválon Kaposváron?
Talán 2019-ben, még a Covid előtt.
De ez már a Várda is Kaposfest.
Igen.
Amikor én voltam, először a rádió küldött le az első Kaposfestre 2010-ben, de az még nem tartozott ide, 2011-ben ott voltam végig, de még mindig a rádió színeiben. És hát azért azt tudni kell, hogy akkor még Kokas Kati és Kelemen Barnabás vitték ennek a művészeti részét, és hát azért Kati és Barnabás is mindketten ilyen persze nagy művészek, de mondjuk így nem a poroszos rendtartásnak a megtestesítő.
Bohémek?
Igen, mondjuk a műsorpolitikában, műsorrend betartásában is, igen. Tehát, hogy szívesen engednek utat a rögtönzésnek, folytassuk így.
És ez egyébként a komoly zenei szakmában egy előny is lehet.
Hát lehetne, csak nagyon kevesen élnek vele. És hát volt olyan koncert, emlékszem rá, hogy a Kati azt mondta, mielőtt, tehát már a közönség bennült. És mondtam, hogy Kati, légy szíves, mondd meg, hogy melyik lesz az első mű, amit eljátszotok. És azt mondta, hogy nem tudom, menj be. De most bemenni úgy konferálni, hogy nem tudod, hogy mit kell konferálni, az egy sajátos érzés. Viszont rendkívül felszabadító. És akkor pontosan ennek a kicsit kaotikus, nem tudom, szervezésnek, vagy gondolatvilágnak köszönhetően viszonylag rendszerint kerültem olyan helyzetbe, hogy annyit kellett beszéljek, hogy átrendezzék a színpadot hosszan, hogy a művészek nem jöttek be, mert nem tudom, valaki még beragadt a WC-be, tehát hogy ilyen abszurd dolgok jöttek, és ez engem felszabadított, és megéreztem.
És az információ milyen jól tudott mutatni a színpadon, amikor megosztottad a közönséggel, hogy hát most azért nem jön valaki, mert éppen beszorult a WC-be.
Igen, és ezt körülírva elmondani, tehát hogy ugye a Bartók Rádiós hallgatóság is ezt jól vegye. Azt tudod, hogy Márta Árkelics, amikor egyszer még fiatal volt, itt játszott a Zeneakadémián, azt hiszem, hogy ő volt. Nem mert kijönni a szünetben a második félidőre, és bezárta magát a WC-be. Nem véletlenül, direkt.
Miért nem?
Mert akkor a félelem lett rajta úrá, pánik, gondolom egy pánikrohamot kapott, hogy neki a második félidőben mit kell játszani, egy szóló este.
Nem tudta?
Nem tudom.
Vagy elfelejtette?
Nem tudom, de hát ez...
Vagy a Magyar Zeneakadémia volt rá ekkora hatással, hogy úristen, ki kell...
Szóval a... Igen, és ez felszabadított, és éreztem azt, hogy a közönséggel lehet viccelni, sőt, még jó néven is veszik azt, hogyha van valami felszabadító humor. Azért a komoly, nem csak a mondjuk így klasszikus zene, meg a kamarazene az ilyen nagyon erit műfaj, és azt érdemesen nagyon odafigyelve hallgatni, tehát ez egy ilyen merev cucc.